De a főfelügyelő nem mert lehajolni, tartott tőle, hogy valami más fontos látványról maradna le. Én megyek! Kiáltott az ügyvéd, és felkelt. Minden tekintet feléje fordult. Már állt. A szék támláját szorongatta. De még habozott, megtegye-e az ajtóhoz vezető három veszélyes lépést. Csuklott egyet. Dörrenés rázta meg ekkor a levegőt. Egy másodpercig, talán kettőig is, általános dermedtség lett úrrá. A második gyertya is ellobbant, és Maurice de Saint fiacre ugyanabban a pillanatban megingott, válla Ódon székének támlájába ütközött, törzse balra billent, majd jobbra rándult, de tehetetlenül visszaroskadt, s feje a plébános karjára hanyatlott. 10 halott virrasztás. A következő jelenet zűrzavaros volt. Mindenütt történt valami, de utólag az eseményeknek ki csak a maga látta töredékét tudta elbeszélni. Csak 5 gyertya világította már meg az ebédlőt. A szoba nagy része árnyékban maradt, és az izgatottan futkosó emberek mintha egy színház kulisszái mögül bukkantak volna elő, vagy amögött tűntek volna el. Megré egyik szomszédja sütötte el a pisztolyt, Émile Gautier. És alig hogy meghúzta a ravaszt, kissé szimpadias mozdulattal tartotta oda már is 2 csuklóját a főfelügyelőnek. Megré állt, Gautier felkelt. Úgy szintén az apja is. Ők 3 az asztal egyik oldalán tömörültek, az áldozat körül egy másik csoport alakult ki. Szent Fiacre gróf homloka még mindig a pap karján nyugodott. Az orvos lehajolt hozzá, és komor arccal nézett körül. Meghalt? Kérdezte a kövérkés ügyvéd. Semmi válasz. Mintha ebben a táborban lagymatagon, rossz színészek közreműködésével folyna a színjáték. Csupán Jean Métayer nem tartozott sem az egyik, sem a másik csoporthoz. Nyugtalanul állt a széke mellett, egész testében reszketett, és azt se tudta, hogy merre nézzen. Émile Gautier már néhány perccel tettének elkövetése előtt felkészülhetett lelkileg az eseményre, mert alig tette vissza a fegyvert az asztalra, Megré szemébe nézett, s a szószoros értelmében vallomást is tett. Ő maga jelentette be, ugye? A gyilkos a fűbe harap. És mivel túl gyáva volt hozzá, hogy önmaga ítélkezzék maga felett? Rendkívüli biztonság töltötte el. Csak azt tettem, amit kötelességemnek éreztem. Vajon a többiek is hallották a szavait az asztal túlsó oldalán? A folyosóról léptek, hallatszottak. A szolgálók közeledtek. És a doktor az ajtóhoz ment, mert nem akarta, hogy belépjenek. Megré nem hallotta, hogy mivel távolította el őket. Láttam Szent Fiacre ott, amint a kastély körül ügyelgett a bűntény éjszakáján, így értettem meg, hogy az egész jelenet rendezése rossz volt. És Gautier ördögien rossz színészként jelentette ki. Majd a bírák eldöntik, hogy a doktor is megszólalt. Biztos benne, hogy Szent Fiacre ölte meg az anyját. Biztos? Máskülönben nem tettem volna, amit tettem, ha a kastély körül látta ő gyelegni a bűntényt megelőző éjszakán. Úgy láttam a tulajdon szememmel, ahogy most magát látom. A falu bejáratánál hagyta a kocsiját. Ez az egyetlen bizonyítéka. Van még egy. Ma délután a minisztráns gyerek eljött hozzám az anyjával a bankba. Az anyja bírta rá, hogy beszéljen. Valamivel a bűntény elkövetése után arra kérte a gróf a gyereket, hogy adja neki oda a misekönyvet, és pénzt ígért neki. Megré türelme fogytán volt, mert úgy érezte, hogy kihagyták ebből a színjátékból. Igen, színjáték az egész. Különben miért mosolyogna a szakállába a doktor? És a pap miért tolná el szeliden magától Szent Fiacre fejét? S e színjáték most a bohózat és dráma vegyes hangján folytatódott. Szent Fiacre gróf lassan felkelt, mintha csak álomból ébredne. Tekintete kemény volt, és szája szögletében egy gunyoros, de fenyegető vonás jelent meg. Gyere ide, és ismételd meg! Mondta keményen és tagoltan. Rettentő kiáltás hallatszott. Émile Gautier üvöltött fel félelmében, s Maigret karjába csimpaszkodott, mintha nála keresne védelmet. De a főfelügyelő hátrább húzódott, szabad teret engedett a két embernek. Volt valaki, aki nem értette meg, hogy mi történt, Jean Métayer. És csak nem úgy megrémült, mint a banktisztviselő. Tetejébe még felborult az egyik gyertyatartó is, lángra lobbant a terítő, és az égés szaga szétáradt a szobában. Az ügyvéd oltotta el a kezdődő tüzet, egy boros üveg egész tartalmát az abroszra öntve. Gyere ide! Ez parancs volt. Olyan hangon, amely elárulta, hogy ennek csak engedelmeskedni lehet. Maigret felkapta a revolvert. Egyetlen pillantás elég volt, hogy lássa, csak vaktöltés van benne. A többit már kitalálta. Hogy miért ejtette fejét Maurice de Saint-Fiacre a pap karjára. Suttogó szavait, hogy tanúsítsák hirtelen halálát. Most már nem ugyanaz az ember volt. Nagyobbnak, erősebbnek látszott. Lesembette szemét a fiatal Gautierról, az intéző meg hirtelen az egyik ablakhoz futott, kitárta, s úgy üvöltötte a fiának. Erre? Nem számított rosszul. Akkora volt az izgalom, olyannyira felbojdult a szoba, hogy Gautier valóban elmenekülhetett. De vajon szándékosan tette le a kiskövérkés ügyvéd? Nyilván nem. Vagy akkor az ital oltott belé némi hősiességet. Mert amikor a menekülő az ablak felé igyekezett, kinyújtotta lábát, és Gautier teljes hosszában elterült a földön. Nem magától kelt fel. Egy kéz ragadta meg a gallérjánál fogva, talpra állította, és Gautier megint üvöltésbe kezdett, mihelyt észrevette, hogy Saint-Fiacre kényszeríti felállásra. Ne mozdulj! Csukják be az ablakot! És első ízben sújtott öklével Gautier arcába, amely bíborpiros színt öltött. Most pedig beszélj! Na, beszélj! Senki nem lépett közbe. Még csak eszébe sem jutott senkinek, hogy beleavatkozzék, hiszen annyira nyilvánvaló volt, hogy itt csak egyetlen egy ember emelheti most fel a szavát. Csupán az idős Gautier mormolta Maigret fülébe. Hát hagyja, hogy... De még mennyire hagyta Maigret? Maurice de Saint-Fiacre volt a helyzet ura, és feladata magaslatán állt. Valóban láttál a kérdéses éjszakán, ez igaz? Aztán a többiekhez. És tudják, hol? A kastély főbejáratánál. Épp készültem bemenni. Ő akkor jött ki. El akartam vinni néhány családi ékszert, hogy eladjam. Szembe találtuk magunkat egymással éjszaka. Fagyott. És ez az aljas alak azt mondta nekem, hogy most jött a. Ugye, kitalálják? Igen, az anyám szobájából. Halkabban, közönyösen. Lemondtam a tervemről. Visszatértem Moulinsba. Jean Métayer tágra nyitotta szemét. Az ügyvéd az állát vakargatta, hogy nyugalmat erőltessen magára, és poharára sandított, de nem merte felemelni. Ez még nem volna elegendő bizonyíték. Mert ketten voltak a házban, és Gautier igazat is mondhatott. Ahogy az előbb említettem, ő használta ki elsőnek egy idős asszony lelki zavarát. Métayer csak később jött a kastélyba. Vajon Métayer, aki fenyegetve látta a helyzetét, nem próbált meg bosszút állni? Ezt akartam tudni. Ők mindketten résen álltak. Valószínű, nem hittek rá képesnek. Nem igaz, Gautier. Hogy is merne vádaskodni a fedezetlen csekkekkel bajlódó gróf, aki azért nyugtalankodik, hogy őt magát le ne tartóztassák. Majd más hangon így folytatta. Bocsásson meg, plébános úr, és ön is, doktor, hogy be kellett avatnom magukat ebbe a mocskos ügybe. De ahogy mondtuk, a hivatalos igazságszolgáltatásnak, a bíróságnak itt semmi szerepe nincs, így van ez, Maigret úr. Remélem, megértette, amikor az imént megbögtem a lábát. Les feljárkált, hol a világosságból az árnyékba, hol meg az árnyékból a világosságba. Olyan ember benyomását keltette, aki uralkodik magán, de csak rettentő erőfeszítés árán képes meg.